Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 81. Zsoltárunk első versét énekeljük. Örvendezzetek az erős Istennek! Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Istennek igényét hallgassuk meg egy verset a Márk 10-ből. Jézus ezt látván haragra gerjedt, és ezt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet! A keresztelő az egy mindig különleges találkozás, tudnélik a skála két végpontja találkozik, egy gyermek, éppen csak egy éves, és a legnagyobb, tudnélik az egyház ura, aki az igéje által, szent lelke által, a sákramentum által itt van most közöttünk. Gondoljuk meg ezt a találkozást, hogy ez milyen csodálatos és különleges, és nagyon érdekes ez a pillanat, amit az igéből csak töredékesen idéztem, ugye Jézushoz akarják minden az anyukák, a gyermekeket, és tanítványok meg, hogy ne zavarjátok a mestert, és azt mondjuk, hogy Jézus haragra gerjedt. Tehát ez az a pillanat, amiről nem szoktunk beszélni, mert ez azt jelenti, hogy Jézus harcol a kisgyermekért. Tehát ezért haragszik, hogy elviszik tőle, illetve kiviszik a közösségből, az ő közelségéből, harcol a gyermekekért, mivel helyük van az Isten országában, sőt, a gyermeki mi voltuknál fogva még van egy kis feladatuk is, amit persze a puszta létükkel teljesítenek, és ez mi ez a feladat? Az, hogy a felnőtt világ szeme előtt legyenek, és az ő gyermeki mi voltukkal rámutassanak valamire, mert az nem egy olyan természetes vonás bennük, amit aztán, ahogy kineveljük majd belőlük, ahogy felnőnek és elfelejtik, tudnélik, ez a természetes vonás az, hogy olyanok tudnak lenni, hogy kinyújtják a kezüket teljes bizalommal, a nagyobbtól, a felnőttől várják azt, hogy őt táplálja, hogy őt hordozza, hogy segítsen neki, az ő jólétét viselje, mert azt azért tudja egy gyermek is a maga gyermeki módján, hogy ő magába ugye, erre nem képes. Világos tehát ugyanakkor épp ezért, hogy a keresztelő nem csupán a gyermekről szól, hanem a felnőttekről is, akik ugyanúgy rászorulnak arra, ami a keresztség, amit a keresztség jelent, ugye, amit a víz jelent és kiábrázol, Jézus Krisztus kiömlő vérét, megtisztító kegyelmét, és ez az evangélium, amelyre nagyoknak és kicsiknek egyaránt szükségük van, miközben hisszük, hogy az Isten ígéretei érvényesek személyesen is erre a kisgyermekre, és most meg is pecsételjük ezt, és az ő nevéhez elválaszthatatlanul hozzá fog kapcsolódni a keresztség által Krisztus neve, magunk pedig kérjük magunkra, szülők, keresztülők és a felnőtt gyülekezet, az Isten bűnbocsátó, megújító kegyelmét Jézus Krisztus kereszthalála által, azért, hogy az ő gyermekei lessünk, hogy mi is egyszer csak megtapasztaljuk, átéljük azt, hogy ki kell nyújtani a kezünket, és el kell hinni, és el kell fogadni azt, hogy őre bízhatjuk a magunk létét, sorsát, üdvösségét, és tudjuk kinyitni a kezünket, és tudjunk ezzel a gyermeki egyszerűséggel kérni. Hogy ez így lehessen, most meghallgatjuk a szülő-keresztülő fogadalomtételét, és arra kérem a szülőket, keresztülőket, hogy jöjjenek ide ki. Úgy, ide az úrasztal elé nyugodtan jöjjenek ide. Úgy. Megbeszéltük a szülőkkel, keresztülők, hogy én úgyis nagyobbat tudok kiabálni, tehát nincs probléma, addig megfoghatja nyugodtan. És most megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljük, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljük, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalom tételt, és megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük azt, hogy neked annyira fontosak a gyermekek, hogy haragra is gerjedsz értük, és igényled és akarod azt, hogy a közeledben legyenek, ott növekedjenek föl, ott erősödjenek, teljesedjenek ki, hogy érjék őket igazán felülről való hatások is, és ezt a felelősséget és csodálatos feladatot reáruháztad a felnőttekre, szülőkre, keresztszülőkre, keresztény emberekre, gyülekezetre. Hadd könyörögjünk most ezért a kicsi gyermekért, és kérünk téged, hogy légy az ő gondviselője, megőrzője, pásztora, megváltója, hogy egyszer maga is megismerje azt a kegyelmet, amit most megelőlegezve magadnak elpecsételve az ő életét adsz néki. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Na, kicsinek a nevét kéne. Bence, hallgass kéne. Bence, én tégedet keresztellek az atyának. Jújjúj. Igen. Fiúnak és Szent Lelki Szemek nevében. Amen. Aztán Isten, meg lehet tartani. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszent egyházunknak élőhitű tagja, testkor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek a gyülekezetben is fordulni. És a gyülekezet áldásaképpen énekeljük a 134. Zsoltár harmadik versét. Megáldjon téged az Isten! Ki a 269. dicséretünket, 269. dicséretünknek három versét énekeljük. Istenre bízom magamat, ez a 42. Zsoltár dallamára megy. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, ahogy ez a 37. Zsoltárban van előttünk, 32. és 40. terjedő versekig.
Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni. De az Úr nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján. Ő felmagasztal, és öröklöd a földet, meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéjé. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek.
Isten tegyen áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, hagyjuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, az ige tükörében nézve, bizony magunk is csak azt tudjuk mondani, hogy veszendőek vagyunk, nem vagyunk a béke emberei, sokkal inkább megosztásé, haragé, és hallottuk az ítéletet. De köszönjük, hogy hallottuk az evangéliumot is, hogy van valaki, aki érte, a bűnösökön mégis megkönnyörülsz. Köszönjük, hogy most már elmondhatjuk ennek a Zsoltárnak egy másfajta olvasatát, elmondhatjuk azt, hogy minden emberi nyomorúság, minden titkos és nyilvános bűn ellenére te kegyelmes és szerető Istenünk vagy, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ezt a kegyelmet ne vessük el magunktól, és ehhez is a te szent lelked erejére, bölcsességére, belátására van szükség. Így jövünk most te hozzád, és állunk eléd, tisztíts meg bennünket, szentelj meg bennünket, hogy alkalmasak legyünk a te igédnek befogadására, te titkaidnak megértésére, hogy az valóban bennünk magvetésé legyen, növekedjék, gyümölcsöt teremjen, éltessen bennünket, és éltessen másokat is. Így áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Csak nyomuljatok, gyertek. Mindig azt hiszem, hogy nem vagytok, mert nem ültök a padba. Csak gyertek, arra is jó van. Te is gyerek is főnök. Bátran, hoppá. De remélem nem ütötte meg magát. Jajjaj. Ugye kicsit a lábad elé nézé picim, te meg ott mellette fogd meg a kezét, hogy támogasd őt, jó? Mert ő még kicsi. Jó, te is fogd meg ott a kezét, úgy, ad oda, ez az. Na most akkor egy rendes nagy köszönést kérek. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen. Most egy valamit hoztam nektek, ezt teszem. Tudja valaki, hogy ez micsoda? Na, mondjad, főnök. Lámpa, de milyen lámpa? Az is igaz, bármi, azt hiszem, hogy petrólamps. Ennél több, ugye? Hát nem nagyon láttatok már ilyet, azt gondolom, működni. Azért ez majdnem, de nem egészen. Megmondom, hogy mi ez, nagyon érdekes. Bányász lámpához hasonlít, de azért az egy kicsit más. Ez arra való, hogy amikor a bányába levitték magukkal a bányászok, és felakasztották valahova, így a lába mellett lógott, azért, mert ha jött a bányába a gáz, a szénmonoxid, meg hasonlók, ami ugye az oxigént elvette, és kezdődött a lábánál alulról jönni, akkor elsőnek a lámpa kialudtja. Akkor még nem voltak ilyen modern jelzők, ugye? És akkor onnan pucolni kellett abból a vágatból, ugye, mert ebből... Úgy van, nem, hogy ért a borospincéket, meg mondom, nem mondok már ilyet, hogy borospince, de hát itt van. De igen, de ez egy kimondottan, ugye az egy gyertyában mentek. Ez egy klasszikus, tulajdonképpen metán jelző készülék, így mondják, ugye, mert a metán gáz a legveszedelmesebb, azért is gyorsan ki kell menni, mert egy bizonyos levegő-metán keveredést az úgy hívják, hogy durranó gáz, és akkor berobban a vájat, és akkor már nincs menekülés. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nagyon sok ember életét ez a lámpa is bizonyosan megmentette. Na most ezt miért hoztam, hogy megmutassam, hogy kellenek ugye ilyen vészjelzők sok helyen, ahol emberek vannak, és ugye most a hasonlat az ott jön, hogy akkor, amikor engem, apám, anyám, tanítónéni, tanítóbácsi figyelmeztet, fiam, nem így kell viselkedni, fiam, ne verekedj, már Zsolti nem szokott, ugye? A kis testvéredet ne bántsad és hasonlók, és egyáltalán ezek micsodák, ezek olyanok, mintha vetednének ilyen kis metán vészjelző készülékeket a mi kis szívünkbe, hogy amikor majd egyszer gyűl bennünk a harag vagy a gyűlölet, megszólaljon időbe, nehogy robbanás legyen. Érted, Zsolti? Teljesen érted, köszönöm. Látom a szemeden. Ugye? Ez azért fontos. Nem azért mondják ezt nekünk a felnőttek, hogy minket piszkáljanak, hanem, hogy amikor majdnem, mert sok minden gyűlik ám az emberbe, indulat, keserűség, harag, az élet, az nem mindig könnyű, ezt a gyerek még nem tudja. De ott van a jelző, ugye, hogy mi a jó és mi a rossz, mit szabad, mit nem, hogy kell viselkedni, hogyan kell egy másik emberhez odaszólni. És hogyha ez jelez, hogy vigyázz, mert itt valami nem stimmel, akkor abból a helyzetből már el is mentem, és nem folytatom tovább. Tehát kellenek a vészjelzők nem csak a bányákba, nem csak a borospincékbe, hanem a szívünkbe is. Hát ezt akartam mondani, köszönöm szépen. Egy rendes köszönést, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jól van, és akkor menjetek szépen Angela nénivel. És az igehirdetés előtti énekre pedig a 36. Zsoltár második versét énekeljük. Uram, a te nagy hűséged, ez pedig a 68-as dallamra megy, tehát 36-2. Istennek éjét olvasom János Evangélium 6. részében, az első 14 verset. Jézus ezután elment a Galileai tengernek a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe, amikor Jézus körül tekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki, 200 dinár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá, van itt egy gyermek, akinél 5 árpa kenyér és 2 hal van, de mi az ennyinek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek, tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Mikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz, szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, melyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagába. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nagyon-nagyon ismert és gyakori a történet. Valamennyi evangélium megőrizte, mert nyilván nagyon fontos üzenetek voltak benne, nem egy csodája Jézusnak a többi között, hanem ez egy kiemelkedő. Így látta János ezt, hogy ez egy központi eseménye Jézus munkájának. Az előzmények is érdekesek. Sokan mennek Jézus után, és ezt mondja, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Ugye előtte Jeruzsálembe gyógyít Jézus, és Judeába tevékenykedik, és onnan tulajdonképpen el kell jönnie, mert a konfliktusok nagyon súlyosakká válnak, és gyógyszerével már halálra keresik, és elmegy hazai földre, Galileába. Az őszi ünnepen volt Jeruzsálembe, ezt így össze lehet rakni, tavaszi húsvét előtt van közvetlen Galileába, és a két időpont között olyan sok minden történik, hogy nagy lesz a híre Jézusnak. Jelek kísérték Jézus tevékenységét. Ugye a jelnek mi a feladata? Rámutatni valami nagyon fontosra, világosan, egyértelműen az élő Istenre, az Úr Jézus Krisztusra, az ő egyszülött fiába való hitre kell, hogy vezessenek ezek a jelek. Tehát Jézus nem meggyőz, nem elkezd magyarázni, hogy te egy rendkívüli valaki vagyok, és nem kezd el ilyen dogmatikai igazságokkal jönni, és azzal, hogy csodatévő vagyok, és innen most már higgyetek nekem, hanem jeleket ad, Istenre mutató jelek az ő csodái. Ugye János evangéliumban mondja kicsit később, hogy higgyetek én bennem, vagy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Tehát erre valók a jelek, hogy oda vezessenek Jézushoz, és ez a történet különleges jel, a Páska ünnepének a küszöbén Jézus megújítja általa a Páskát, ugye az egyiptomi szabadítás ünnepét, ráirányítja a figyelmet a készülő új szövetségre, mely Isten meg akar újítani az ő népével. Tehát jelekről van szó, és aztán ezt olvassuk, hogy visszavonul a hegyre, de nagy tömegű nép követi, talán ekkora tömeg sose volt körülötte. A jelek úgy látszik mégis oda vezetik az embereket Jézushoz. És hát minden különösebb előzetes nélkül megkérdezi Fülöpöt Jézus, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Ugye itt eltér egy kicsit a jánosi leírás, mert a többi evangéliumban tanítványok mennek Jézus, hogy Uram, mit fogunk csinálni? Nyilván ott van az aggodalom, Jézusról pedig azt mondja, hogy pontosan tudta, hogy mit fog tenni, de ugye rákérdez Fülöpre, hiszen valószínű, hogy talán már azt is nézték, hogy lehetne itt valahogy egérutat nyerni, itt van 5000 embernek, ilyesek lesznek, akkor ott vannak még a gyerekek, az asszonyok, hát hogyha ezek, ezt csak azt mondják, hogy mi vagyunk az okai, hogy ilyen helyzetbe kerültünk, nekünk esnek, hát félnénk egy ilyen éhes tömegtől, ugye, és Jézus így elébe megy, és megkérdezi, vajon mi lesz itt, ugye, és Fülep is már látszik, hogy interjúholta ott a közelben lévőket, mert azt mondja, hogy hát Uram, 200 lénár áru kenyér sem volna elég neki, aztán András meg jön és jelenti, hogy hát ennyit találtam, 5 kenyeret, 2 halat, megfordulhatott a fejükbe az is, hogy hát ha piknik alapon összedobnánk valamit, akkor esetleg, de hát ennyi. Nem, mert szegény nép volt, ezek nem hordtak magukkal élelmiszert. És ezek után megint csak minden különösebb, előzetes nélkül Jézus egyszerűen azt mondja, hogy ültessétek le az embereket. Hálát adott, vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta az ülő embereknek, illetve a tanítványok elkezdték szépen kihordani. És amikor olvassuk ezt a történetet, akkor az derül, hogy ez a legtermészetesebb módon megy végbe. Semmi látványosság, semmi különös szavak, valami fajta mormolása, utalás sincs arra, hogy itt most csoda fog történni. Egyszerűen fogja, veszi és adja, és ezek pedig viszik. És itt azt kell látni, és nagyon fontos, talán ez a legfontosabb, hogy az Isten csodái azok soha nem varázslatok. Csak egyszerűen megtörténnek. Megtörténnek azokban az eseményekben, amelyek természetes módon zajlanak. Ez egy nagyon fontos dolog, mert szerintem ez egy nagy üzenet ennek a történetnek, valahol a mélységbe kell itt lemenni és érteni, hogy nem azt kell kérni az Istentől, hogy most az egyszer kivételez velem. Mert ez a csoda az, hogy az Istent kivételezzem velem, és akkor vagy gyógyuljak meg, vagy sok pénzem, és a többi, ugye? Hanem azt kell kérni, hogy légy ott velem a lehetetlen helyzetben is. Mert ha az Isten a lehetetlen helyzetben is ott van velem, akkor valami csoda biztos, hogy történni fog. Ha ott hagy be engem, akkor van baj. Ugye? Tehát ezt érezzük a különbséget. Ugye? A csodákban azt szeretnénk megérni, hogy az Isten rendkívüli módon hozzám igazodik. Holott hát pontosan arról van szó, hogy legyen bátorságom felvállalni, hogy minden körülmények között ő hozzá igazodom, és engedelmeskedem neki. Azért a Fülepben mégiscsak van kurázsi, mert én azért elsompolyogtam volna onnan, ő nem. De azt mondja, hogy ennyit tudunk tenni, van itt ez a gyermek, és hát akkor majd lesz ültessék, hát gondoljuk meg, hogy leültetik, rendezik az ember, és közöttük, hogy nincs semmink. Ugye azért itt ez bátorság kell, és mit tesz? Engedelmeskedik ezen lehetetlen körülmények között. És azt gondolom, hogy Jézus, tehát hogy szép rendben leülteti az embereket a fűre, csak annyit tudnak, hogy valami lesz. András tudja, hogy mi a helyzet, és Fülep is tudja, mekkora feszültség van itt, ugye, és ugyanakkor mekkora bizalom, hogy ebben a lehetetlen helyzetben valami lesz, amit az Isten cselekszik, amit Jézus Krisztus fog cselekedni. És Jézus elkezdi osztani a tanítványoknak, nagyon egyszerűen, ahogy bárki egy darab kenyeret, ugye ezek ilyen kis cipók, nem is nagyok, mert az árpa kenyér az a szegények kenyere volt, az egy ilyen 30 centi átmérőjű kis lapos dolog, nem vágták, hanem úgy tépkedték, és hát ezt elkezdi osztani, és ők pedig kihordják a csoportokban ülőknek. A második ilyen nagyon meglepő ebben a történetben, hogyan fogadják. Az ember azt gondolná, hogy hú, valami nagy húgás, mugás, zúgás van, nem, hanem szépen nyugodtan eszegetik a kenyeret, meg a halat, észre sem veszik szinte, hogy mi történik. Itt nem kezdenek el zajongani, hanem amennyi szükségük van, megeszik. És tulajdonképpen csak az események után esik le a tantusz, bocsánat ezért a kifejezésért. Fiatalok kedvéért mondom, régen a telefonban ugye nem tantusz dobtunk. Tehát leesik a tantusz, hogy valami rendkívüli történt, hogy miután összegyűjtötték a maradékot, ami jóval több volt, mint amivel indult az egész történet, ugye, és Jézus azt még gondosan vigyázz, hogy azt mondja, hogy semmi ne menjen kárba. Miért? Mert jó lesz az még szűk napokra. Mert nem arról szól a történet, hogy gyerekek mostantól kezdve mindig ez lesz, hogy csak el, akkor majd dőlni fog az élelem, a kenyér. Ugye el kell gondolkodni ezen a történeten nagyon is, hogy egy helyzet, egy szükség megoldódott, tehát a világ folyása az nem változott meg. Miért tette ezt Jézus? Mert fontosabb volt a jel, amelynek a funkciója volt az, hogy rámutasson arra, aki a jel mögött van. Ugye? Krisztusban köztünk lévő kegyelmes Istenre. Most ott volt a tömeg, a nagy alkalom, hogy ezt a jelet megtegye, hogy most igazából mondhatnám, hogy egy nagy evangelizációs tömeg van együtt, nem mindegy, hogy mi történik, nem mindegy, hogy oda érnek-e az Úristenhez. És a csodák azok ugye egyszeri események az evangéliumban, de egyszer mindenkori üzenettel, bizonyságot tesz az élő Istenről, az ő jelenlétéről, hatalmáról, lenyűgözi, megragadja a szemtanúkat, és hitre juttatja. Mert ez a célja minden jelnek, aminek van ereje, ami igazi jel, hogy hitre juttasson. Ez Jézus szándéka, ahogy mondtam, ő nem győzködött az ember, hanem telerakta jelekkel a világot, amerre csak ment, és nem ez történik. Ugye a csodából elvárás lesz, folyamatos elégedetlenséget szül, ugye, és a következménye egyenesen hitetlenség, egy kicsivel lejjebb mondja Jézus, hogy nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek kenyerekből. Ugye rögtön ebből a, mondhatni, hogy magasabb szférából, hogy lekerültünk erre szintre, hogy evés. Ugye, ami persze szükséges, meg fontos, csak érezzük a kettőt, az egyikben egy óriási szellemi ekraz itt van, a másikban, hogy azért jöttök, mert megint éhesek vagytok. A jelek már nem azt a funkciót töltik be, aminek eredetileg szánták őket. Ugye ez nagyon fontos, ugye? Nagyon fontos ezt látni, mert ez a szöveg így nehezen bogozható, de meg lehet fejteni, hogy az emberek látva a jelt, hogy ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. És itt is van egy gond, ugye a próféta Mózes könyve szerint, Mózes szájából egy ígéret, hogy prófétát támaszt néktek az Úr, az olyat, mint tulajdonképpen én vagyok, és a mesiás várásba ez beleépült ez az íge, mielőtt a mesiás eljön, eljön a próféta, tulajdonképpen egy útkészítő, ugye ez a keresztelő jánosi szerep, ezért is kérdez, te vagy a próféta, ki vagy te, ugye, és akkor az majd rendet csinál, és felkészíti az országot arra, hogy helyre álljon a Dávid királysága, de most már ez, mint az Isten országa, működik majd tovább. Nem azt mondják Jézus, hogy ő a mesiás, azt mondják, hát lehet ez a próféta, csináljunk belőle királyt, mert amit eddig csináltat, az király, nem? Hát fogta és megetetett ott 5000 embert, vagy annál többet. Tehát itt a nagy alkalom, hogy királya, vezetője legyen végre a népnek, és mondhatnánk, hogy Jeruzsálembe sikertelenség, üldözés, itt viszont Galileába saját körben siker, hát királyá akarják tenni. Tehát valójában azt kell meglátni, hogy hasonló a csőd, mint Jeruzsálembe, csak más elképzeléssel. Az Isten országa az, amelyik teljesíti a földi követeléseket. Ugye, itt Galileában ez jött össze. Az isteni jel pontosan az ellenkező irányba mutat, ugye Krisztusra, Krisztus áldozatára, megtört testére, egyáltalán az Isten szabadítására mutat, ugye, ehelyett pedig arra jutnak, hogy hát ő majd teljesíti a mi kívánságainkat. Amiből persze nagyon sok jogos nyomorúság van, ugye, és ehelyett, hogy én teljesíteném az Isten akaratát, ehelyett pont a fordítottja jön ki. Az Isten országa erői működtek a kenyércsodába, valóban rendkívüli történet, és Jézus menekül a helyszínről. Ez egy nagyon drámai, nagyon melbevágó, megfogott ez a helyzet, hogy tulajdonképpen minden, azt mondtam, hogy sikerült, ez a sikerek sikere, és Jézus szinte kimenekül a helyszínről. Ugye mit is mondott a harmadik részben, hogy a Nikodémusnak, ha valaki nem születik újjá víztől és lélektől, a víz ott ugye a keresztség, a bűnbánat keresztsége, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát ezek az emberek, akik oda mennek Jézushoz később, követik, mennek utána, ezek nem látták meg az Isten országát. Az Isten közelsége ugye mit vált ki? Megretteni is kell, hogy kiváltson bűnbánatot, a szenttel való találkozás, és Jézus keserűen mondja, hogy nem azért kerestek, mert jeleket láttatok, és rádöbbentetek arra, hogy kire mutat ez a jel, hanem azért, mert ettetek, jól laktatok. Mit helyez ki az 5000 története? Az, hogy az Isten kegyelme az mindenkire érvényes és elégséges a Krisztus által, amikor kiossza nem csak az 5000 férfira gondolunk, ott ugye ez egy ókori dolog, hogy a férfiak számítottak, ugyanannyi nő meg gyerek van ott, nagyon sok, és mindenki eleget, ugye ehelyett ettek, és megint enni akartak. Ugye a látó körükből teljesen kikerült az, amire a jel utal, az Isten országának üdvözítő, megtartó jelenlétet. Mire jól laktak, ez teljesen elfelejtődött, pedig eredetileg nem azért mentek ugye Jézushoz, hanem mert akkor még a jelek valahogy mondtak valamit. És hát jó azt tudnunk, hogy az egyház, a gyülekezet is jel a világban. Mi, akik itt vagyunk, jelként is vagyunk itt, Krisztusra mutató jel. Ugye, és akkor ehhez képest végig gondoltam azt, hogy mit is olvasnak ki, ugye milyen jelentést tulajdonítanak sokan a mai világban, sőt magunk is belemegyünk ebbe, hát legyen szociális intézmény rendszere, vegye át a államtól a feladatot, szívesen átadja, mert itt még az emberek odaszántak, ugye. Legyen nevelde, legyen tanoda, legyen lekigondozó, aztán hordozza a sorból végleg kihullottakat, segítsen anyagilag a szegényeket, rengeteg funkciót fel lehet sorolni, és ezt gyakran mi is elhisszük, hogy hát ez igen, hát azért vagyunk, ugye? És nagyon finom különbséget kell tenni, meg ez nem így van, mert tudnék, ha Krisztus nincs a középpontban, az egyház ige hirdetésének, gondolkodásának, tevékenységének, akkor Jézus elmegy onnan, odébb áll. Marad a szociális munka, marad a tevékenység, egy csomó jó dolog marad, csak éppen Jézus Krisztus máshova ment. Ugye mondhatnánk, na de hát ezek hangsúlyos dolgok, hát az evangéliumot olvasd, vagy adjál, hogy segíts, irgalmas samaritánus, stb. Világos, ugye, ahol hitre jutnak, ahol a középpontban Krisztus áll, ott ezek a dolgok megszaporodnak, meglendülnek. A segítség, a diakónia, a lelki gondozás, az egymás terre hordozás, ugye értjük a különbséget. Tehát, hogy a jel az Krisztusra kell, hogy mutasson, és aki bejön ide, az is vegye észre, hogy ezek az emberek hisznek a Krisztusban, komolyan veszik, és annak vannak következményei többek közt. Ez is, hogy megszaporodik a segítség, ahonnan nem vártam, a kapok valamit, és így tovább. Nagy áldozatkészség, nagy dolgok történnek ott, ahol az Isten országa erői működnek. Ugye? Van-e bátorságunk a hit dolgát előre helyezni, a középpontba helyezni, olyan világba, amelyik fogyasztani akar, de hinni nem akar. Ugye? Amelyik a jeleket rögtön átértelmezi, mert ez egy átértelmező kor, amiben élünk. Ugye ez a nagy próbája a mi korunknak, ugye, és milyen el kell azon is gondolkodni, hogy milyen jelrendszeren, vagy jelrendszer szerint élünk, merre irányul az életünk, és magunk is, mint jelek, miket mutatunk, milyen jeleket hagyunk magunk körül, ugye. Az idősek jelek a fiatalok számára, ugye, a tanultak jelek a képzetlenek számára, az egészségesek jelek a betegek számára, a gazdagok jelek a szegények számára, hívők jelek a hitetlenek számára. Krisztusra mutatnak-e ezek? Mert mutathat az én gazdagságom is, mutathat az én egészségem is Krisztusra, az én eszességem, értelmem, minden pozitív dolgom is. Milyen jelek ezek a mi életünkben? Azt gondolom, hogy talán értjük azt, vagy pedig arra mutatnak, hogy csak enni szeretnénk, és enni akarunk. Ugye a gyülekezet missziójában kulcskérdés ez, ha Krisztusra mutat, akkor az Isten országának erői, hiszem azt, hogy csodálatosan elkezdenek működni a hétköznapokban is, szinte-szinte, anélkül, hogy észrevennénk, csak visszagondolva, hogy Uram Isten, hát már ez is megtörtént, már ez is a mi életünknek és közösségünknek a része. Isten áldjon meg bennünket a hittel, a hitnek ezzel a bátorságával, egyszerűségével, természetességével, hogy így mutasson a mi életünk, gondolkodásunk a köztünk lévő Krisztusra. Amen. A 380. dicséretünket keressük ki, és annak a... Egy pillanat, azt most meg kell keresnem, mert lehet, hogy a verset azt nem jól írtam ki. 380. És mondom... Igen. Igen, a 11-es, nem 1-es, hanem 11-es. Senkiben sem bízik az Anyaszent Egyház, hanem csak te benned ki, minket oltalmaz. Istenünk, köszönjük, hogy mi magunk is így tapasztaltuk meg, hogy egykor ezek az emberek azt, hogy te milyen gazdag, ajándékozó, gondoskodó Isten vagy, szerető, édesatya vagy. Így tapasztaltuk meg azt, hogy milyen egy olyan közösségben élni, amelynek Krisztus a feje. És annyit kaptunk már eddig is, semmink sincs, amit ne úgy kaptunk volna. és bizony sokszor mégis így elégedetlenkedünk, sokszor félünk a jövendőtől, mi lesz velünk, hogyan fogunk tovább létezni, élni, menni, dolgozni. Köszönjük ezt az üzenetet, amelyik arra figyelmeztet, hogy a legfontosabb azt, hogy legyen bátorságunk hinni azt, hogy Jézus Krisztus elvégzi azt a feladatot, ami igazán szükséges, és mindig a szükséges dolgot cselekszi meg. Hadd legyen számunkra ez egy természetes mozdulat, amiben részt veszünk, hadd legyen ilyen a mi közösségünk. Köszönjük a mögöttünk lévő napokat, és köszönjük azt, hogy megtapasztaltuk nehéz helyzetben, szomorú helyzetben is, hogy velünk voltál, ezért így imádkozunk a megszomorodott szívűekért, gyászolókért, és köszönjük azt, hogy akkor is szólt a te igéd, a te biztatásod, és csodálatos módon tudunk tovább menni. Így könyörgünk azokért is, akik nehéz terheket hordanak, akár testi, akár lelki, akár anyagit, hogy merjék rád bízni még inkább az életüket, és ebben a hitben merjenek aztán cselekedni egyszerűen, hétköznapi módon, de mégis csodálatos módon. Hogy könyörögjünk az ágyban fekvő betegjeinkért, már nem tudnak közöttünk lenni, és eléd bevisszük a legkisebbektől kezdve a legnagyobbakig, mindazokat, akik a te néphezhez tartoznak, és kérünk téged, hogy ezt az éhező világot elégíts meg, mert nagyon sokan vannak, egyre többen és egyre inkább többségben, akiknek valóban nem jut még egy árpa kenyér se, és nem akarjuk elszellemiesíteni azt, ami kötelessége a gazdagoknak, a jól lakottaknak, az éhezők felé, hogy ne keményedjen meg a mi szívünk, és ne keményedjen meg azokért, akik sokat tehetnek ebben, hiszen sokkal-sokkal több van, mint amennyit gondolunk még a segítség után is, nem tudunk mit kezdeni még a maradékkal sem. És így könyörgünk, édesatyánk, a reán következendő időszakért, jövő vasárnapnak az áldásáért és szentségéért, a hétnek munkájáért, amikor elragad bennünket a feladat, a tevékenység, és kevesebbet gondolunk rád, egyszer csak adj nekünk figyelmeztető, de drága jeleket, amelyek újra és újra visszafelé fordítják a tekintetünket, irányunkat. Így kérünk téged, légy velünk, áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Pillanat, igen. Jövő vasárnapot hirdettem, hogy az óvodás csoport fog majd jönni, de mindig megjelenik két havonta egy-egy óvodás csoport, aki részt vesz, röviden az Isten tiszteleten várjuk őket. Szeretettel a megszokott hétköznapi programok, az énekkar, babamama kör folytatódik. A budafoki esték következő előadása lesz kedden, ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy András fog-e hirdetni, akkor majd ide kijössz, és akkor hirdesz, csak már mondom előre, nyugdíjas bibliaóra, csütörtöki bibliaóra. Konfirmáció 1-2 van pénteken, 3 és 4-kor, ha még valahol tudunk konfirmandus gyermeket, nyugodtan lehet küldeni, még nem maradt-e semmiről. Azt mondom, hogy 6-ba jöhet elsősnek, és 7-ben már lehet másodikos. Ez úgy néz ki, ez a konfirmáció, hogy a következő év virágvasárnapján konfirmálunk, ugye ez mindig így van, pénteken ifjúsági bibliaóra is van, és szombaton imáron kettő hittanóra is van, itt a parókián, illetve a gyülekezeti teremben, amit Angéla tart, és ez igen fontos, hogy van ez a lehetőség. A mai istentiszteleten Simon Dorka testvérünk olvasta az ígét. Eltemettük dr. Urbán László testvérünket 78 éves korában. A feltámadás igéit a Róma Levél 5. részéből olvastuk és hirdettük a vigasztalást, Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. A múlt héten búcsúztattuk Kiszeliné Vörös Erikát a János 15:15 igéivel, titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam néktek. Gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászolókat, hordozzuk közös és egyéni imádságainkban, és Isten vigasztalását kérjük, reáljuk. A mai napon megkereszteltük Molnár Bencét, Németh Tima és Molnár István gyermekét, és szeretettel köszöntjük a családot a gyülekezetben, Isten hozta őket. És akkor átadom a szót gondok úrnak.
Kedves testvérek, tegnap került sor a Demjén kupára az iskolába. Köszönjük mindenkinek, aki eljött és segített, nagyon köszönjük a szervezőknek, különösen Szalontai Károly testvérünknek a szervezést. Hát látszott, hogy akiknek a gyerekei oda járnak az iskolába, azok jobban oda találtak az iskolába, mint azok, akik nem járnak annyira gyakran az iskolába. Tehát egy kicsit kérem a testvéreket, hogy fedezzék fel Budafokot, és fedezzék fel, hogy hogy kell oda találni a iskola környékére. Ugye például a sütő verseny az azért tavaly sikeresebb volt, mint most, de azért köszönjük azokat, azoknak a munkáját, akik beszálltak, és különösen köszönöm a sok, főleg férfi testvéreknek, hogy a szervezésbe, tevésvevésbe, összeállításba nagyon aktívan részt vettek. És akkor át is adnám a szót Sűrös Andrásnak két témakörbe is. Ugye egyrészt az iskolánk a határtanuló program pályázatán sikeresen pályázott, és a múlt héten 44 tanulóval bebarangolták Erdélyt, a András illetve Pirot Béla vezetésével, és a másik pedig a budafoki esték, ami most kedden este 6 órakor lesz.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Csak hogy tudjon róla a gyülekezet, talán ez egy örömteli hír, ahogy itt már elmondta gondnok úr, múlt héten Erdélybe barangoltunk 7.-8. osztályos tanulókkal, találkoztunk sepsiszentgyörgyi református fiatalokkal, illetve a kolozsvári református Montessori iskolának adtunk át a befogadó istentiszteleten és más alkalmakkor befolyt adományt, ennek nagyon örültek és hálás szívvel gondoltak ide a gyülekezetben. Nagyon jól éreztük magunkat, hallatszik a hangomon, hogy azért egy kicsit nevelni is kellett, de azért egy nagyon áldásos volt az egész alkalom. A hóból mi, talán ezt elmondhatom, annyit tapasztaltunk, hogy láttuk a hegyeken, hogy valóban esett hó, és itt különösen is szép volt a táj. Ez az egyik, amit szeretnék mondani, és hogyha már örömti hír is időhettem, akkor még egyet a testvéreknek hadd mondjak el. Múlt héten a Schwab-hegyi templom szentelésen voltunk páran gondnok úrral a templom szentelésen, és ma pedig Szemeretelepen lesz templom szentelés, tehát tudjunk róla, hogy egy hét alatt két református templomot szentelünk Budapesten, legyen ez a mi örömünk is. A másik pedig, hogy kedden 6 órától lesz a következő budafoki esték, és az két előadás lesz, hiszen az egyik ez egy rövidebb, egy kb. 10 perces lesz, ezt iskolán két nyolcadikos tanulója fogja előadni, a kutató gyermekek tudományos konferencián első helyezést értek el, Demjén Istvánról szól az előadásuk. És utána egy 20. századi mártírsorsú lelkészről fogok előadást tartani, Papp Béláról, mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra ide a gyülekezeti terembe. Köszönöm szépen!
Igen, ehhez még annyit tennék hozzá, hogy és akkor kérem a kész tagokat, hogy terjesszék még jobban a kézbe, hogy az elvileg közös rendezvény a kerületi keresztény értelmiségiek szövetségével. Jövő vasárnap sok minden lesz, többek között az 50-60 és egész évekbe konfirmáltak konfirmáció megerősítő alkalma, tehát a lelkészeknél lehet jelentkezni, eddig ketten jelentkeztek nagy tisztelt úrnál, ha jól tudom, tehát, de még, úgyhogy ki gondolja végig, hogy ismeri esetleg olyat, aki itt tart és jelentkezzenek nála. Október 25-27-én lesz a kisifisek őszi tábora, jelentkezni Sűrös Varga Vanda beosztott lelkészünknél lehet. Ugye közben szombaton lesz a templom takarítás parti első fordulója, tehát a kisifisek nem lesznek, de reméljük a nagyifisek és a felnőttek azok ott lesznek. A fontos, hogy lehetőleg havi rendszerességgel utaljuk a támogatást a gyülekezetnek, mert a számlák is úgy jönnek, illetve szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani, hogy megjelent lelkészünknek az új kötete, ami az iratterjesztésbe kapható. Már néhányan elvitték, és olyan is van, aki már talán olvasott belőle valamit. Ezt most lehet tovább erősíteni. És akkor szeretném köszönteni Finta Istvánné Szegi Julianna testvérünket, akivel Berekfürdőn találkoztunk, és most eljöttek, hogy meglátogassanak minket, és hogyha jól tudom, valamit szeretne mondani egy-két szót, és akkor addig megadjuk a szót.
Jó, hogy elmondom a történetet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Engem a Berekfürdőből úgy vittek haza gyülekezet által, én mivel, hogy beteg lettem, infarktusom volt, és továbbiakban is a kórházba kellett menjek, de viszont a férjem fél lába végett, nem tudtam ott maradni a kórházba, így Szegedre kellett hazamenni. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy hozzájárultak ehhez, hogy hazajuthassunk. És szeretném elmondani még, hogy ez alkalommal a kórházban volt egy nagyon súlyos beteg néni a szobámba, és én ott énekeltem, és imádkoztam neki, és leírtam neki egy éneket, amit ő sokszor felolvasott az utolsó napjaiban. Ő úgy tudta, hogy ez vers, de ez egy ének, amit most szeretnék elénekelni, mert meghalt a néni, és amikor utána a lánya küldött nekem egy köszönő levelet, amit mondta, hogy a néni mielőtt kómába esett, 45 percen keresztül hangosan olvasta ezt az éneket, és 3 nap múlva meghalt, és ő is köszönetet írt nekem egy levélbe, hogy még az atya is felolvasta a búcsúztatójában ezt a levelet, amit én szeretnék most elolvasni, illetve elénekelni. Súlyos napokban csak Jézusra néz, mondd el néki bátran, ami nehéz. Mondd meg, hogy rá bízol minden híven, hisz te az enyém vagy, szólsz szeliden. Tekints fel Jézusra, nyomor hanyom, hatalmas király ő, gazdag nagyon. Ránéz, hogy ötörnek búbánatok, szeliden szól ő, én veled vagyok. Tekints fel Jézusra, ha mély sebek, kínozzák, égetik a szívedet, tud ő vigasztalni hangzik majd a biztatás. Tekints fel Jézusra, légy csendesen, amint ő akarja, úgy jó leszel. Nyomor és fájdalom, ha elpihen, öröm és üdvösség vár odafent. Amen.
Köszönöm szépen, tehát aki nem volt ott a gyülekező táborban, talán összefoglalom még egyszer, tehát táborban voltunk, és ott a testvérünk éppen álljon fel egy kicsit, a barátnője is, akivel együtt volt, a férjével. Ők velük ott összetalálkoztunk, és részt vettek velünk a mindenféle programokon, meg voltak olyan kedvesek, hallották, hogy vannak igei alkalmak, és részt vettek benne. És aztán kiderült, hogy Julianna infarktus kapott, és egyik este láttuk, hogy jött a mentő, azt rákérdeztük, mi van, hát mondták, hogy infarktus volt, és utána csodálkoztunk, hogy másnap megláttuk ott a egész helyen, mert hát ugye egy nap alatt nem szokott az ember infarktus után kijönni a kórházból. Hát kérdezik, hogy azért kellett kijönnie, mert eljöttek messzire, otthonról Szeged környékéről jöttek, Berekfürdőre az 200-valány kilométer, és a férje viszont igényelte az állandó gondozást, és nem tudott volna egyedül hazajutni, és aztán ez volt, hogy nem vettük volna a szívünkre, hogy ott mellettünk valami még komolyabb baj történjen, ezért úgy döntött a ott táborozó társaság, hogy összeadta az úti költséget, és akkor hazaszállítottuk őt is és a férjét is a házukba, illetve bevittük Juliannát a kórházba, ahol ezek szerint egész ugye jól működtek, mert most el tudott jönni, és olyan kedves volt, hogy most meglátogatott minket abból az alkalomból, hogy kicsit köszöntsön minket. Én köszönöm ezt a köszöntést, és köszönöm ezt a viszonzást. És hát remélem, hogy jobb körülmények között találkozunk legközelebb a gyülekezeti táborba, vagy Berekfürdőn. Akkor mindenkinek kívánok további szép vasárnapot, és akkor akinek belefér a délutánjába, akkor vegyen részt a Pest-Szentlőrinc szemeretelepi templom szentelésen.
Köszönöm szépen, és keressük ki a 484. dicséretünket, és amíg ezt kikeressük, akkor elmondanám, hogy eddig ketten jelentkeztek ugye erre a konfirmációs jubileumra, mivel ugye az elmúlt évek során mindig minden évben van, már sokan voltak, akik ugye ebben részt vettek, és hát ilyen értelemben már csak egy-egy valaki van, de hát akinek közben újabb kerek évfordulat, az is jelentkezzen. Én azt kérném, hogy aki itt van most, én azt hiszem, hogy itt van mind a kettő, Isten tisztelten egy percet csak annyit szálljon rá, hogy ezt meg tudjuk beszélni, hogy mi lesz a jövő alkalommal, meg hát aki még elfelejtette, jövő vasárnap se késő, jelent, én is elfelejtettem a magamét, bevallom, már túl vagyunk rajta, úgyhogy én most majd megvárom a kerek évfordulót. Tehát a 484. dicséretünket énekeljük.
Thank you.
Te pedig Istennek embere, kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrés, szelítséget, harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Amen. Áldás békesség.